a folyamatszabályozásban rendszeresen döntést hozunk. Minden egyes új mérési eredmény után el kell, hogy döntsük, hogy beavatkozunk a folyamatba, vagy nem avatkozunk be a folyamatba. Bár többször mondtam már, hogy a statisztikai alapismereteket én itt előfeltételként adottságnak tekintem, most mégis egy kis kitérőt tennénk a statisztikai módszerek irányába, és csak egy gondolatot szeretnék megosztani, ez pedig a becsléssel, illetve a döntést támogató eszközökkel kapcsolatos. Mit is jelent az, hogy becslés? Hát ilyen lehet például az, amikor mintát veszünk egy sokaságból, például egy folyamatból kiveszünk 20 terméket, megmérjük, és azt mondjuk, hogy ez most ennek a 20 mérésnek az átlaga fogja jellemezni a folyamat pillanatnyi beállását, közepét, és talán még a szórást is ki tudjuk számolni. Rábökünk a számegyenes egy gyakorlatilag egy pontra, és ez a pont a korábban látott Gauss-görbénk közepe, az átlag, számtani átlaggal szoktuk ezt becsülni. Na természetesen, hogyha a következő időszakban vennék egy másik 20, 25, 30 valahány elemű mintát, és abból is átlagot számolnék, valószínűleg nem pontosan ugyanezt a számot kapnám. Picit eltérhetne. Extrém esetben nagyon eltérhetne. A nagyon eltérő azért nem túl jellemző, mert valahol itt középtájt, ugye függőleges irányban a gyakoriság jelenik meg, vagy a várható esély jelenik meg, ha a jövőre nézünk. Itt várunk sok darabot a folyamatból. És innen a széléről relatíve kevés darabot várunk, ritkán jönnek ki innen darabok. Tehát nem túlzottan valószínű, hogy a következő mintamételből kiszámolt átlag eltér, de azért mégiscsak eltérhet. És ezen szeretnénk túllépni egy picit. A pontbecslés helyett egy másik fogalmat vezetnék most be, ezt nevezzük úgy, hogy intervallum becslés, és a kérdés itt úgy szól, ki tudok-e jelölni valamekkora biztonsággal egy olyan intervallumot, amiben azt mondom, hogy ha mintát veszek, kiszámolom az átlagát, nagy biztonsággal ebben a tartományban lesz. Ezt a tartományt, hát én ezt most úgy jelölöm ki, hogy egy 95%-os biztonságot várnék el a becslésemtől, és azt mondom, hogy a most vett minta alapján, amiből nyilván ki tudom számolni az átlagot, illetve ki tudom számolni a szórást, hogyha kellően nagy mintát vettem, ebből ki tudok jelölni egy sávot, ezt itt középen, amire azt mondom, hogy a jövőben, ha mintát veszek, és kiszámolom az átlagát, mondjuk a változatlan körülmények között persze, 95% eséllyel ezen tartományon belül fogom találni a minta átlagát. Nevezhetjük ezt úgy, hogy a folyamat 95% folyamat átlagának egy 95%-os konfidencia intervalluma. És nyilván ez hordozhat meglepetést. Annak az esélye, hogy változatlan körülmények között olyan mintám adódik, aminek a jellemző értéke ide a vonalon kívülre, ebbe a pirossal saffozott területre esik, 2,5%, illetve a másik oldalon is 2,5%, együtt 5%. És hát ez a meglepetés mértéke. Ezt a konfidencia intervallumot fogjuk felhasználni a statisztikus döntéshozásba, kicsit másképp. Most csak az illusztráció volt. Lépjünk tovább, hogy milyen helyzetekben használtuk még ezt. Használtuk már a kalibrációnál, ahol az merült fel kérdésként, hogy a referencia értéktől mennyire tolódott el a méréseink átlaga. Itt megtehettem volna, sőt meg is tettem, mert hogy a tejpróba technikailag ezt is jelentheti kissé átfogalmazva, hogy a kiszámolt átlag körül húzok egy konfidencia intervallumot, valamekkora biztonsággal, a mérőrendszeres esetben ez 95%-os konfidencia intervallum lehet tipikusan, persze eltérő is lehet, de tipikusan ez a 95%-os nagyjából megfelel, és hogyha ebbe a konfidencia intervallumba esik a referencia tartomány, akkor mondhatjuk azt, hogy nincs szignifikáns különbség, azaz nem eltolódott, nincs eltolódás a mérésben. Egy másik hasonlóra már mutattam egy példát folyamatszabályozásból is. Folyamatszabályozásban, hát van a folyamatnak egy természetes ingadozás tartománya, és ha ezen kívül eső értéket, hirtelen kiugró egyedi értéket veszünk észre, akkor mondhatjuk azt, hogy nem vártuk. Ez meglepő. Kívül esik az elvárható konfidencia tartományon. Ezt neveztük korábban veszélyes zavarnak, míg a konfidencia intervallumot neveztük a véletlen ingadozás tartományának. A folyamatszabályozásra gondolva tulajdonképpen akkor az a döntési helyzet alakult ki, hogy történik vagy nem történik változás a folyamatban, terheli-e veszélyes zavar, vagy nem terheli. Ha a valóságban nincs változás, és én a minta alapján, amit vettem, és kiszámolom az átlagát mondjuk, hogy az egyedi érték is lehet egy ilyen, ha minta alapján azt mondom, hogy különbség van, tehát ez az érték különbözik a többitől, helyesen döntöttem akkor, hogyha valóban változás történt a folyamatban. Illetve helyes a döntésem akkor is, hogyha azt mondom, hogy ez a különbség csak a véletlen miatt alakult így, kicsi az ingadozás, és nincs változás a folyamatban, szintén helyesen döntöttem. De hát a két eset közül csak az egyik lehet igaz, vagy változott, vagy nem. És én a minta alapján döntök valahogyan. Ha úgy döntök, hogy változás történt, különbség van, ez a mostani érték különbözik az előzőektől, vagy az eddigi beállásnak gondolt valamitől, de valójában nincs változás, akkor hibát vétek, ezt elsőfajú hibának is szoktuk nevezni, illetve akkor is hibát vétek, ha változás történik a folyamatban, és én ezt nem veszem észre. Hasonló helyzetről beszéltünk már a minősítésnél is, történik változás, ez vezethet egy hibás darabhoz, és ha nem veszük észre, akkor ebből ott akkor megszökő hiba lett. Itt most egy észrevétlenül maradt elállítódás. Illetve a változásra tett megalapozatlan gyanunk vezetett a minősítés esetén a tévesen selejtezett termékhez. Itt most egy téves beavatkozást fog jelenteni, és hát valahol a kettő között keressük az egyensúlyt. Mit jelent ez szemléletesen? Én most két jellemzőt fogok használni, két görög betűt is használok, az elsőfajú hiba esélyét alfával, a másodfajú hiba esélyét bétával fogom jelölni a következő grafikonokon. Az alapsztori, ahonnan indulunk, egy folyamat, most nagyon leegyszerűsítve már csak a Gauss görbével szimbolizálom az ő véletlen ingadozását, ennek valahol van egy közepe, van valamekkora szórása, ezt szigmával szoktuk jelölni, és mondjuk ezt az ingadozás tartományt, hadd maradjak a 95%-os példámnál, behúzom úgy, hogy ha a következő mintavételi pontban innen a fehér vonalon kívülről kapok adatot, bármelyik oldalon lehet ez, akkor beavatkozok, tehát azt gondolom, hogy a folyamat megváltozott, vagy ha ezen belül maradok, akkor nem avatkozok be, azt feltételezem, hogy nincs változás a folyamatban. Ez a tartomány nagyobb, mindig azt feltételezem alapesetben, hogy nincs itt látnivaló, nincs változás, és nem akarok beavatkozni. Tudván, hogy az indokolatlan beavatkozás kockázattal jár, mindenképpen költséget növel. Most történjen meg a változás. Hangolódjon el a folyamatunk, egy ilyen delta mértékű elállítódást látunk a folyamatban, nem látunk, történik. És mi mintát veszünk, és a minta alapján döntést hozunk, hogy be kell-e avatkozzunk, vagy nem. Nyilván megtörtént, most én tudom, mert hogy én generáltam ezt a kék Gauss görbét itt, megtörtént a változás, a technikusunk nem tudja, ő oda megy, mintát vesz, mintavételi terv szerint mondjuk óránként x darabot kiszámolja az átlagát, és... ez az átlag valahova esik. Ha az eredeti döntési határon belülre esik, ennek a béta valószínűségét emeltem itt ki most kékkel az ábrán, akkor nem veszi észre ezt a delta mértékű elállítódást. Tehát megtörtént egy elállítódás a folyamatban, nem vettük észre. Ha a vonalon kívül eső értéket kapott, és ugye így szólt a döntési szabály, akkor viszont gyanakodjon az elállítódásra, ekkor fog érdemben reagálni a technikus rohan és beállítja. Hát itt a kétféle hiba így függ össze, két különböző helyzetről beszélünk. Ugye az első fajú hiba akkor tud megtörténni, ha nincs elállítódás és tévesen beavatkozunk. A másodfajú hiba akkor tud megtörténni, amikor van elállítódás, és mi ezt valamekkora béta valószínűséggel nem vesszük észre. Ezt a helyzetet szeretnénk egy kicsit tisztázni. Menjünk tovább. Ha növelem az elállítódás mértékét, legyen egy kicsit nagyobb elállítódás, még mindig megmaradt a kockázata annak, hogy ezt nem veszem észre, több bétával jelöltem újra, azt látom, hogy így ebben az esetben kisebb ez a kékkel kisatírozott terület. észrevétlenül maradó elállítódás esélye. Tehát összefoglalva azt mondhatom, hogy a döntésben megjelenő paraméterek, itt összesen 5-öt is össze tudtam számolni. Az első az, hogy ha nincs változás, mekkora esélyt bírunk elviselni ahhoz, hogy tévesen beavatkozunk. Ha van változás, mekkora az a változás, amit kritikusnak tekintek, ugye ezt jelöltem deltával. Ha megtörténik ez a kritikusnak történő, tűnő elállítódás, az mekkora lehet? Hogy emelkedik ki a folyamat spontán belső ingadozásából? Ez is már nem kell a szórást, amit kezdetben a mintavételből ki tudtam számolni. És tulajdonképpen a delta és a szigma viszonya, a kettőnek a viszonya lesz itt a számunkra lényeges. Ha megtörténik ez a delta elállítódás, ami kiemelkedik valamennyire a véletlen szórásból, mekkora valószínűséggel nem veszem észre, és az ötödik paraméter, ami még benne lehet ugyanebben az egyenletben, az az, hogy mekkora mintát kell ehhez vennem, vagy mekkora minta áll rendelkezésre. Ugye az egyik a tervezés, a másik egy alkú eredménye lehet. A gyártással kötöttünk egy olyan alkut, hogy óránként 3 darabot, óránként 1 darabot, óránként 0 darabot, nyilván ez kerül, a legkevesebbe vizsgálunk meg, de akkor ahogy fogy a minta, úgy egyre kevesebb információ áll rendelkezésre. És hát valahol ebben keressük az egyensúlyt, az alfa és a béta, mint az előző ábrán láttátok, összefügg. Minél nagyobb elállítódás kell, hogy észleljek a folyamatban, annál nagyobb biztonsággal tudom ezt megtenni. Nagyjából ez az a statisztikai alap, amit értenünk kell ahhoz, hogy lássuk, hogy mindez hogy működik a folyamat szabályozásban. Következő fejezetben alkalmazni fogjuk ezt a döntési helyzetet.